Kértek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint szólít bennünket az Efézusi levél 4. részének 4. és azt követő verseiben eképpen. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhívásotoknak egy reménységében hívattatok is el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, ki mindeneknek atya. Folytassuk ott, ahol a múlt héten abba hagytuk. Folytassuk azzal a gondolattal, amelyről hiszem, hogy nagyon sokunk szívében hosszú ideje élő vágy. Egy olyan vágy, amelyet kimondva, ki nem mondva, de valahol mindannyian őrzünk azokkal kapcsolatban, akik ott élnek mellettünk, akiket szeretünk, mint barát, mint testvér, mint társ, hogy legyen igaz ránk nézve ez a gondolat, hogy lélekben egy. Emlékeztek, a múlt héten arról beszélgettünk, hogy az egyház és az egyháznak minden tagja csodálatos méltóságot kapott azáltal, hogy ennek a közösségnek tagja lehet. Emlékeztek ezekre a fogalmakra, communio sanctorum, a szentek közössége, micsoda méltóság ehhez a közösséghez tartozni. Emlékeztek erre a fogalomra, Cœtus electorum, a kiválasztottak közössége, micsoda méltóság kiválasztottnak lenni. Emlékeztek, Corpus Christi, Krisztus testének vagyunk tagjai, és minden tagnak külön feladatai szolgálata van. És a múltkor nem beszéltünk róla, hiszen mai igénk fogalmazza meg ezt a gondolatot, amit mindannyian ismerünk az apostoli hitvallásból, mely szerint hiszünk egy szent, egyetemes és apostoli egyházat. Mert az egyház ezt a méltóságot kapta Istentől, hogy egy. Ez jelenti azt, hogy egy, egyetlen, egyetlen szerű, nincs más hozzá hasonlítható. És jelenti azt is, hogy egységes, egy. Rögtön jön a kérdés, miért fogalmaz a krédó, a hitvallás így, hogy hiszem ezt az egyházat. Az egyházat hiszem? A válasz igen. Azért hiszem ezt az egységet, mert nem látom. Mert az egyház felekezeti tagoltságban él, ha úgy tetszik, sokszínűségben. E mögött, a sokszínűség mögött azonban mégis egység van, amit hiszünk, hogy egyszer láthatóvá lesz. Emlékeztek, volt már erről is szó, ha megtalálom. Melanchthon Fülöp, egy 15.-16. századbeli reformátor, milyen csodálatos irányt mutat, amikor egységről beszélünk. Fő dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet. Az egyház itt és most nem tudja még kiábrázolni a Krisztustól kapott méltóságot, ezt az egységet, de megélhetem napi szinten, hogy fő dolgokban egység, mellékesekben szabadság és mindenekben szeretet. Ilyen csodálatosan mondja az ige, egy a test és egy a lélek, miképpen elhívásotoknak egy reménységében hivattatok el. Tudom, késő van és fáradtak vagyunk, de hogyha megdobban a szívünk erre a gondolatra, hogy egy a test, ez a Krisztus test egy, még akkor is, hogyha felekezeti tagoltságban él, és megdobbanhat a szívünk, hogyha arra gondolunk, hogy ugyanaz a lélek munkálkodik ebben a testben, sőt, megdobbanhat a szívünk, hogyha arra gondolunk, hogy bennünket ugyanaz az Úr hívott el az ő követésére, és ezen az úton mi egyek vagyunk, útitársak vagyunk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és egy az Isten mindeneknek atya. Micsoda csodálatos méltóság egynek lenni ebben a közösségben, ahol egyetlen egy Úr, egyetlen pásztor és egyetlen király vezeti az övéit, ahol egyetlen egy hit köt bennünket össze, a belévetett, rendíthetetlen hit, hogy aztán legyünk néki fiai, és ő legyen nékünk atyánk. Emlékeztek erre a két fogalomra? Eme két fogalom határozta meg a múlt héten gondolatainkat. Méltóság és állapot. Mert egyrésztről igaz, hogy az egyház ezt a méltóságot is kapta, hogy egy. Hogy egyek vagyunk ebben a testben. Ugyanakkor, emlékeztek, a múlt héten láttuk, hogy milyen fájó és szánalmas állapottá lehet ez a méltóság, amikor az egyház nem tudta kiábrázolni a hétköznapokban, a valóságban azt a méltóságot, amit tőle kapott. Nézzétek csak! A felolvasott igében ugyanez a két gondolat feszül egymásnak. Krisztus előtt 937-722 táján járunk. 930 jelez egy drámai fordulópontot Izrael népe történetében. Ez a drámai fordulópont, ez a vonal. Erről a vonalról lesz ma szó. Mert hogy ennek a vonalnak nem lenne szabad ott lennie. Isten népe azt a méltóságot kapta, hogy legyen egy. Mert Isten egy népként hívta őket el. Ugyanakkor az évszázadok bebizonyították, hogy ez a nép képtelen egyé lenni és egynek maradni. És amit Isten egynek gondolt, azt emberi szándék, emberi akarás, emberi hiúság ketté szakította. Nézzétek csak! Pedig nem így kezdődött. Ugyanazzal a gondolattal kezdődött, amely gondolat ott él a szívünkben vágyként, hogy legyen lélekben egy. Ha visszapörgetjük az idő szekerét és Izrael történelmét nézzük, nézzétek csak! Úgy kezdődött, hogy lélekben egyek voltak az ősatyák, a pátriarkák. Egy emberként hallotta meg egy család, egy közösség Isten hívó szavát, és tudtak lélekben egyként indulni az ígéretek felé. Innen valahova ide. Mert egy közösség volt, akiket Isten vezetett. Aztán emlékeztek rá, ez a nép korábban megtapasztalta, hogy lélekben egyek voltak. 400 év telik el Egyiptomban, Gósen földjén. Ez a nép letelepszik, tudjuk, hogy azért kellett Kánaán földjéről Egyiptomba vonulniuk, mert éhínség támadt József napjaiban. És Isten elkészítette a szabadulást, de eltelt 400 év. Ez a 400 év, ha úgy tetszik, lélekben egyé formálta ezt a népet, bár tudjuk, hogy nagyon kemény szenvedés által formálta egyé. És Isten megszabadította az övéit, és tudtak lélekben egyek lenni, amikor Isten felhőoszlop és tűzoszlop formájában vezette őket. Ez a nép tudott egyé lenni, amikor honfoglaltak és letelepedtek, és bírát választottak, hogy harcoljanak a környező népek ellen, tudtak lélekben egyek lenni, amikor külső támadás érte őket. És ez a nép történelme csúcsán megalakítja maga királyságát, az első három király, Saul, Dávid és Salamon idején ez az ország egy, és növekszik, és gyarapszik, és gazdaggá lesz. Miért? Mert megtapasztalják Isten lelkének bennük való munkáját, tudnélik, hogy egyek. Nagy döntésekben tudtak egyé lenni. Nyilván voltak széthúzások, voltak viszályok, de nagy döntésekben ez a nép tudott egyé lenni. És az ország épült, és gazdagodott, és gyarapodott. És akkor egy sorsdöntő pillanat jön. Meghal Salamon, és el kell dönteni, hogy ki lesz a trón örököse. Értelemszerűen megvan a trón örökös személye, de támad egy ellentábor, Roboám és Jeroboám, egymásnak feszülő, kis kakaskodó fiatal emberek, ők mind a ketten a hatalmat akarják, mind a ketten uralkodni akarnak. Hol van az egység gondolata? Mindenek felett való lesz, hogy enyém legyen a trón, mert én akarok uralkodni. És megtörténik az, amiről az előbb már láttuk ezt a térképet, amit Isten egynek rendelt, az ketté szakad. Északon Izrael 10 törzsel, délen pedig Júda 2 törzsel. Folyamatos háború évszázadokon át, és ez a nép, amelynek közös atya van, és közös múltja, és közös történelme, ez a nép elkezdett egymásnak ellene feszülni, és ha lehet minden eszközt megragadni, hogy bizonyítsa, hogy az erő, és a hatalom, és az uralom, és az utolsó szó az övé. Lélekben egy. Micsoda méltóság, ha Isten népére gondolok, micsoda méltóság, ha az egyházra gondolok, micsoda méltóság, ha a gyülekezetre gondolok, micsoda méltóság, hogyha Ádámra és Évára, Káinra és Ábelre, testvérre és testvérre gondolok. Emlékeztek erre a méltóságra? Figyeljétek, lehet, hogy már mondtam, bocs, fogom még egy párszor. Váci Mihály. Még alig emelkedő gondolatnak vagyunk mi egy-egy szárnya. Lehullana ez az égre szálló madár, ha e két szárny elválna. Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben nem szállhatunk csak mind a ketten szívverésre pontos egy ütemben. Szállj hát velem, egyrezdülési szárnycsapással, hullogó tollak voltunk egyedül, szárnyak lettünk egymással. Érzitek, micsoda méltóság ez, hogy hullogó toll voltam nélküle, de szárnyak lehettünk egymás mellett, szállj hát velem, egy rezdülésű szárnycsapással. Mekkora méltóság és mekkora ajándék ez, hogy lélekben egy, hogy az a hullogó toll életem kezdjen egy másik ember mellett emelkedni. De felteszem a kérdést, Ádámok és Évák, Káinok és Ábelek sorsát látva, hogy egy ország életében mekkora méltóság lenne egy rezdülésű szárnycsapással előre vinni a dolgainkat, és hadd ne kelljen illusztrálni, hogy az a kis ország, ahol élünk, mennyire képtelen ezt a méltóságot kiábrázolni. A család, tudjátok, mert már említettük, Magyarországon évente átlagosan 1000 házasságból 610 jogilag válással ér véget. Mekkora méltóságot kap két ember, hogy együtt induljon egy rezdülésű szárnycsapással. És lesz 1000-ből 610 jogi válás. És a statisztika nem szól arról, hogy tönkre megy, de nem válik el, tönkre megy, elköltözik, de jogilag együtt maradnak. Nem szól a szám azokról a gyerekekről, családtagokról, akiknek ez lett volna a méltósága, hogy lélekben egy, és emelkedjünk egy rezdülésű szárnycsapással. Ismeritek ezt is, a költő így mondja egy helyen, ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem, jaj, az út lélektől lélekig, küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik, és hogyha erre az őszinte kérdése, őszinte választ kellene ma adjak, hogy hány igazi őszinte barátom van egy rezdülésű szárnycsapásos beszélgetések, együtt töltött baráti percek jegyében, akkor bizonytalan választ adnék. Jaj, barátság és jaj, szerelem, jaj az út lélektől lélekig, mekkora méltóság, hogy egy lélekkel emelkedhetnénk. És nézzétek, újból meg kellett kérdezzek valakit, hogy hát akkor hogy is van ez? Mert bár kaptuk ezt a méltóságot, hogy lélekben egy. De mi lett ebből a méltóságból? Egy asszonyt kérdeztem most meg. Az a furcsa, hogy ez az asszony úgy szólal meg, hogy egy férfi költő ad szájába gondolatokat. Szabó Lőrinc egy asszony beszél című versét hoztuk ma este. Figyeljétek meg, hogy mit mond ez a nő, és figyeljétek meg a választ erre a kérdésre, hogy miért nem lett lélekben egy azzal a társal, akit az élet mellé rendelt.
Neki az élet a szerelem. Mennyit kínlódik, hazudik szegény. Megbújnék vele akárhol a földkerekén. De neki az élet a szerelem. Nekem csak ő, meg én. Mennyit hazudik, és hogy fáj neki, hogy hazudnia kell. Más nő, s én, persze, csak hazudom, nem érdekel. Oly magasan jár, hogy bűneit, azokat sem bírem el. Itt hagyni, azt se segítenek, hisz őt akarom, magát. Ő se hagy el, mert nélkülem még kisebb a világ. Akármi övé, ő mindig örök, egyforma árvaság. Valamit keres, én őt keresem. Mint a zene, testettelen hűvös ujaság, előttem a szelleme, tud tisztán bűnözni, mint én tisztán is védkezem ellene. Mert én miattam bűn, csak a bűn. Én vagyok a tilalom, aki kíváncsi életét sose hagyom röpülni, ahogy neki jó, oly szabadon. S mosolyát épp úgy elveszem, mint az enyémet ő. Mert jaj, ellensége vagyok, és ellensége ő. Neki minden kell, minden szerelem, s nekem csak én, meg ő. Nekem az élet a szerelem. Már nem is mondom soha neki, mennyire szeretem. Férjem, uram, eltart, szeret és idegen. Nekem az élet a szerelem. Ő neki nem. Mit adhatnék neki? Mit tehet egy asszony igazi? Munkája, gondja, tervei, mind megszégyenek. Lennék a rabja, de nem, hisz az ő szintén rab egy kicsit. Lelkéből nem jut más nekem, csak a gyerek. A legjobb, amit én adok, hogy otthona lehetek. Csak akkor egészen az enyém, amikor beteg. Ahogy neki kell, igen, szeret, de ez nem elég. S alig több, mint amennyire én élhetem az életét. Csak pillanata lehetek, különben átlanék. Neki minden kell. S oly nagy a világ, érdekli ezen a dolgok. Engem csak úgy érez, ahogy a szíve dobog. Ellene volnék valaki. Így csak része van. Nem szabad meg sem mondanom, mennyire szeretem. Neki az élet a szerelem. Ő neki nem. Boldog az önzés sikere. Tisztán.
egy pillanatra lépjünk hozzá közelebb. És hogyha merünk őszinték lenni, és közel lépünk hozzá, akkor megvan a válasz, hogy miért nem sikerült az egység. És ha majd közel lépünk ahhoz a valakihez, akinek a kezében sikerülhet az egység, akkor elkezdhet gyógyulni az életünk. Nézzétek csak, itt kezdte. Mennyit kínlódik, hazudik szegény? Miért van az, hogy kínlódás ez az egész, amit úgy hívunk, hogy párkapcsolat? Valaki kínlódik azért, mert nincs. Valaki kínlódik, mert keresi és nem találja. Valaki kínlódik, mert megtalálta, bár ne találta volna meg. Valaki kínlódik azért, mert együtt vannak, de maguk sem tudják, hogy miért. Valaki kínlódik, mert érzi, hogy sebele, se nélküle. Miért van az, hogy mennyit kínlódik? És lehet, hogy közben már hazudik is, meg már nem őszinte, meg így nyúlik, mint a rétes tészta, de nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Miért van ez? Nézzétek! A következő, itt folytatja valahol, itt hagyni, az se segítene, hisz őt akarom magát. Mi segít? Persze, hogy őt akarom magát, őt, aki szeret, aki teljesen az enyém, csontomból való csont, testemből való test. De hogy jön ez a gondolat ide, hogy itt hagyni? Bekalkulálom azt a gondolatot, hogy itt hagyom ezt az embert, akinek egy időben a kezét fogom, akit megsimogatok, akit becézgetek, aki csókomat ízleli. Be van kalkulálva, hogy itt hagyom, ha egyszer nem megy. Nem ezért nincs egység lélek által, mert valahol be van kalkulálva, hogy itt is lehet hagyni. Nézzétek, valamit keres, én őt keresem. Mit keresel te tulajdonképpen? És én mit keresek, amikor a lélek egységéről gondolkozok? Mit keresek? Egy csontomból való csont, testemből való test, társat, vagy a korábban meg nem kapott deficitjeim pótszerét, amit majd valaki betölt, mert hozom magammal a kis batyumat otthonról, a családból, minták, modellek, élmények, érzések vagy azok hiánya, és közben valamit, valakit keresek. Titokban, mintha keresném azt a gyógyírt, amely gyógyírt nyilván a másik ad majd meg, ha szeret. És közben elvárássá lesz ez a keresés, és nem lesz belőle egység. Aztán itt van ez a sajátos, furcsa tapasztalás, hogy sose hagyom repülni, ahogy neki jó. Oly szabadon, mondja a költő, mert nem azt adom, ami neki jó, hanem azt keresem, ami nekem jó. És ez érthető, és igaz, és emberi. De nézd csak, nem ott buktam el a lélek egységében, hogy nekem az volt a fontos, ami nekem jó, és nem az, ami neki. És nem azt kezdtem el tudatosan adni reggeltől estig, ami neki jó, és úgy, ahogyan neki jó. Mert közben vártam, hogy nekem mi a jó. És amíg adta, addig volt egység. Amikor már nem adta, akkor meg nem kellett. Mert addig, amíg nekem jó. Nézd csak! Mosolyát épp úgy elveszem, mint az enyémet ő, mert jaj, ellensége vagyok, és ellenségem ő. Hogy van az, hogy emberek, akik itt az úrasztal előtt kimondják egyszer azt, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek. Láttam csodálatos, fergeteges, színes, pompás esküvőket. Mindenki fülig érő szájjal, boldog, az ifjú pár boldogságát látva. Hogy lehet, hogy egyszer két ember eljut ide, hogy mosolyát épp úgy elveszem, mint az enyémet ő? És hogy van az, hogy ellenségei leszünk egymásnak? 1610. És csak csendben merem megkérdezni elsősorban magamat. Miért nem mondom neki, hogy szeretem? Mert megszoktam. Mert olyan természetes, hogy itt van. Mert már mondtam neki. Miért nem mondom neki? Nem csak a szavakban lehet mondani. A feleségem ezt tudja. lehet másképpen, más nyelven, más formában mondani, hogy szeretlek. A legegyszerűbb módon. Nem ragozom. Majd négy szem közt. Úgy értem, hogy nem olyan prózai. Ha azt mondom, hogy takarítás, mosogatás, meg ilyen apróságok, hogy legyen rend, legyen harmónia, legyen olyan atmoszféra, amikor hazajön a másik, ami szavak nélkül is üzen, hogy én szeretlek, mert vártalak. Miért nem mondom soha neki, hogy mennyire szeretem? Férjem, uram, eltart szeretést idegen. Miért lett belőle idegen? És hova lett a társ, a szerelmes? Miért lett mára idegen? És nagy dolog, ha még valaki felteszi ezt a kérdést, mit adhatnék neki, mit tehet egy asszony igazit? Nagy dolog, ha valaki ezzel a vágyal a szívében keresi a lélek általi egységet, hogy mit adhatok én? És milyen furcsa, amikor a válasz erre valami furcsa infantilis rezonancia a részemről vagy a másik részéről, ő adná teljesen a szívét, a figyelmét, a gondolatait, egy nap élményeit este, amikor találkozunk, neki pedig csak a gyerek, az infantilis, a durcás, a fáradékon jut. Hol rontottam el? Csak akkor egészen az enyém, amikor beteg. Egészen az enyém. Vagy csak összedobott bennünket az élet, mert valahol találkoztunk, és hát ugyebár azért illik, nem egyedül szingliként, bár mostanában ez is elég divatossá kezd lenni. Egészen az enyém. Mertem egészen adni magam. Nem ragozom, ahogy neki kell, igen, szeret, de ez nem elég, ahogy neki. Neki minden kell, s oly nagy a világ, érdekli ezer dolog, és meséli 25-26 év házasság után valaki nekem, hogyha a társára gondol, ez jut eszébe, hogy neki minden kell, rámegy a gépre, és elkezd levelezni ismeretlen, de kedves, szimpatikus női arcokkal, mert neki minden kell, minden, ha nem is szerelem, de élmény, dicséret, kedves, bókos, furcsa levelezés. De ott van a hátul valaki, aki annyit nem kap bocsánat, hogy karácsonykor valamit a kezébe nyomtak volna, mert neki minden kell, oly nagy a világ, és én észrevettelek ma. Mondtam, hogy fontos vagy. Kifejeztem, hogy a legfontosabb vagy. És milyen furcsa ez a gondolat, hogy nem szabad meg sem mondanom, mennyire szeretem. Nekem az élet a szerelem, neki nem. Boldog az önzés sikere. Mi lesz vele? Sok példa és sok illusztráció van gondolatban bennem és bennetek. Amikor ezt a kérdést feszegetjük, a lélek egységét keresve, hogy mikor leszek boldog, és mi lesz tulajdonképpen velem, aki keresem az egységet, de még arca és neve sincs, vagy már találtam arcot és nevet, de hol van köztünk az egység? Nézzétek! Mi az oka annak, hogy nincs lélek általi egység? A kérdés így hangzik. Hát mi lesz velem? És mi lesz a kapcsolattal, a barátsággal, a szerelemmel, az úttal, lélektől lélekig? Ha lennének ma este közöttünk, akik erre a kérdésre keresik a választ, akkor itt a válasz. Vallom, hogy itt a válasz. Nézzétek, Ezékiel 37:15-17. Nézzétek meg ezt a csodálatos jelproféciát. Isten az ő prófétáját egy jelproféciával bízza meg. Így hangzik. Embernek fia, védj egy fát magadnak, és írd ezt rá Júdáé, Izrael fiai, az ő társaié, és védj egy másik fát, és írd ezt rá Józsefé, Efraim fája, és egész Izrael házái az ő társaié. és tedd együvé azokat, egyiket egy fává, egyé a másikkal, hogy egyé legyenek a te kezedben. Nézd csak, egy jel profécia. A proféta megáll valahol ott a piros vonalon, azon a határon, két nép, két ellenség, két volt testvér között. És bemutat egy jel proféciát, két fát kell összetegyen. Az egyikre a déli ország rész neve, a másikon az északié. És ez a kettő fa jelképesen egyé lesz. Hogy amit szétszakított a történelem, meg egyesek hiúsága és becsvága, azt a proféta ábrázolja ki, hogy Isten kész egyé tenni. Nézzétek! Azt mondja a proféta által Isten, összeteszem őket egy fává, hogy egyé legyenek az én kezemben. Röviden, mi a megoldás, ha az egységet keresem, meg a szerelmet, meg a barátságot? Ez a megoldás, hogy tegyem az ő kezébe. Vallom, hogy nem létezik egység, nem létezik barátság és szerelem, és nem létezik út lélektől lélekig, csak az ő kezében. És hogyha kiveszem az Isten kezéből, akkor meg fog szűnni az egység. És ha nem teszem bele nap, mint nap, reggel, amikor felkelek, az ő kezébe a kapcsolatomat, a társamat, a barátomat, akkor abból minden lesz, csak nem egység. A napokban kaptam egy SMS-t, ennyit írt egy volt diákom. Azt mondja, AB tanár úr, baj van. Imádkozzon értünk, az apám megbolondult. Ha nem tudtam volna, hogy mit rejtenek a sorok, megijedek. Korábbról tudtam, hetekkel ezelőtt, bocsánat, a megbolondult apa hívott fel, hogy baj van, és ha lehet, még segítsünk. Kivette az Isten kezéből az egyébként boldog házasságát. Három gyerekkel, mert feltűnt valaki. És ez az ember bár évekkel ezelőtt beletette az Isten kezébe, és együtt indultak, szent esküvel fogadták, de kivette az Isten kezéből, mert neki járt a boldogság. Hogy közben hányan lesznek boldogtalanok, az most másodrangú. Hol kezdődik a gyógyulás? Az, hogy tedd az ő kezébe. Ha addig jutottam volna, mint az előbb hallott asszonyi hang, akkor tedd bele az ő kezébe, imádság által, reggeltől estig, és akkor ő csodát fog tenni, hogy egy néppé lesznek. Hosszú lenne arról beszélgetni, hogy szinte képtelenség nekünk egyet lenni. Egyszerűen képtelenek vagyunk egyet lenni, mert két sors, két személyiség, két múlt találkozik, amikor találkozom veled. Ez képtelenség, hogy egy legyen. Egy módon tudom elképzelni, hogy egy. Ha az Isten kezéből veszem, és az Isten kezébe teszem oda. Nézzétek! Az én szolgám Dávid lesz király ő rajtuk, és egy pásztora lesz mindannyiuknak. Így lehet egy. Tudjuk jól, ez nem arra a történelmi királyra vonatkozik, aki eme proféciát megelőzően élt, hanem ez az eljövendő királyra vonatkozik, arra van akire, aki majd eljön, és király lesz, és pásztor azok életén, akik befogadják őt. Vagyis, ha befogadom ezt a pásztort és ezt a királyt, és átadom az életem, hogy irányítsd te, és irányítsd az érzéseimet, az indulataimat, naponként a szavaimat, akkor vallom, hogy ez a pásztor az én pásztorom, és hogyha a mellettem lévő pásztora, akkor bennünket ő együtt fog vezetni a lélek egységében. Egyébként nem leszünk egyek. Ha vagy nekem, vagy a másiknak nem királya, ura és pásztora, akkor nem leszek egy, mert valahol csorbulni fog ez az egység. És nézzétek, mi a megoldás? Az a megoldás, hogy kezdjek el az ő törvénye szerint járni, és az ő parancsolatait megtartani. Ez ilyen egyszerű. Ez a megoldás, hogy kezdjük el együtt az ő törvényét megtanulni, és az ő parancsolatait megőrizni együtt. Nekünk ez már könnyű, mert egy fedél alatt élünk hosszú évek óta. De ha őszinte lehetek, higgyétek el, nekünk sem könnyű, mert egy napi rutin az elindulás órái, percei, kinek mikor, meddig húzódik, azért az nem könnyű. És látjuk, hogy amikor együtt összekulcsoljuk a kezünket, és meghajtjuk a fejünket, és olvassuk az igét, akkor más minőségben telik a nap. Kipróbáltátok ezt a nagyon egyszerű gyógymódot azzal kapcsolatban, akivel az egységet keresed? Kipróbáltad a gyógyulásnak ezt az útját? És egy utolsó gondolat, ezzel befejezem, mert elszaladt az idő. Nézzétek meg, ez a pásztor, ez a király egyé teszi mind a két nemzetséget, és lerontja a közbevetett választófalat, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. Vallom, hogy ahol új ember van, ott van egység, és van egy életre tartó hűség, és őszinte tiszta szerelem. És vallom, hogy ott semmivé lesz ez a gondolat, hogy mosolyát épp úgy elveszem, mint az enyémet ő. Mert ahol ő új embert teremt, ott nem elvenni fogjuk egymás mosolyát, hanem mosolyt fogunk fakasztani egymás arcára és szívére. Ha Isten megadja egy életen át, egy kérdés van, ma is csak egy kérdés van, hogy lettem-e már új ember, és adtam én már át a szívemet úgy, hogy ő új szívet és új embert formált. Ha igen, akkor ez igaz lesz rád. Ha nem, akkor ma kérhetjük ezt az új szívet, hogy egyet legyünk, egy rezdülésű számcsapással, egy életen át, mint társ, mint barát, mint testvér, mint élő közösség. Egy utolsó gondolat, meglepetéssel készültem. Ha valaki ezt a meglepetést szentimentális és érzelgős végszónak tartaná, akkor azt mondom, hogy teljesen igaza van, mert hogy ez egy szentimentális és érzelgős meglepi lesz. De azért hoztam, mert nekem tetszik, és a szerelemről szól, meg az egységről. Ha valaki nem érti a szöveget, majd keressen meg, és majd megsúgom neki. De hogyha a dallamra figyelsz és a képre, már az is valami szép és aranyos, valami kedves. Kívánom, hogy tapasztalt meg ezt a meglepit, amit hoztam. Bár szentimentális, meg érzelmes, meg ilyenek.